A vihar előjelei. Az eseményterhes hónapok, míg fél Európa arculatát egyszerre ismét az ellenkező torzképre változtatták, két embernek okoztak legnagyobb kínt. Ezek voltak Rosalie és Dárdai. Dávid mind neje, mind elnöktársa iránt zárkózottabb volt, mint valaha. Távollétét, mi oly gyakori és huzamos volt dolgai sokaságával indokolta, és senki sem tudta, hogy mit dolgozik. Dárdai sokszor sarokba akarta szorítani, hogy komolyan megijessze a közelgő veszedelmes idők előhírnökeivel, de Tatrangi sohasem volt kizavarható egyhangú nyugodtságából. Tudod-e azt, kérdezi egyszer Dárdai tőle, hogy most májusban vagyunk. Innen októberig csak 5 hónap. Ez év októberében telik le a 10 év, ameddig szerződésszerű itt lakásunk ideje tart. Tudom. És azon túl kezdődnek a napok, amik, hogy mit hoznak, azt nem tudja senki. Én tudom, mit, majd megmondom akkor. De az idő rövidsége sürket. Nem tehetünk róla. Az új cárnő az otthon állam elismertetését az Európai Kongresszushoz utasítja. Egészen korrekt válasz. És miért nem sürgeted a kongresszus egybehívását? Azért, mert abban Ausztria császárja és Magyarország királya nem vehet részt. Mi ok tiltja? Tiltja az az ok, hogy Oroszország trónját egy parvenű foglalta el, és annak cári uralmát az a fejedelem nem ismerheti el, akinek neje a Romanovok utódja. E megaláztatást nem kívánhatjuk tőle mi, enélkül pedig a kongresszus létre nem jön. Hát az Unalaszka-sziget megvétele milyen stádiumban áll? Azzal Alexandra cárnő nem rendelkezik addig, míg a kamcsatkai lázadással rendbe nem jött. Mint tudod, egész Szibéria ellene nyilatkozott a császárság helyreállításának, és az Uraltól az Amúrig és a Jeges-tengerig orosz respublika áll fenn. Tehát alkudjál a szibériai respublika elnökével. Az a baj, hogy nagyon sokan vannak. És úgy vagyok velük, mint a futócsillagokkal. Mire a távcsövem előveszem, már lefutottak az égről. Várnunk kell, míg vagy Sásza asszony egyenként összeszedi őket, vagy jön egy, aki leveri a többit. Dárdai erre abban a méltánylandó kifakadásban tört ki, hogy csak asszonyok ne volnának a világon. Ne káromold őket, hiszen náluk nélkül mi sem volnánk a világon. No, ezt persze Dárdai nem úgy értette. De hát mit cselekszel te a közelgő veszéllyel szemben? Egy új raktárt építetek a Duna északi oldalán. Ez volt Dávid felelete. Dárdai bosszusan vállat vont és odább ment. Sehogy sem tudta átlátni, hogy hogy legyen az otthoni állam biztosítva egy új raktár által a beszarábiai part felől. Alig múlt bele 2 hét, újra megrohanta elnöktársát. Tudod-e, mi történik? Oroszországban, tudom. Alexandra férjül választotta Szevéruszt. Jó ízlése volt. Szevérusz elárult bennünket. Tudom. Felfedezte az Unalaszka-sziget titkát a bitorló nőnek, és az most ugyanott, azon a szigeten, amit nem akart nekünk eladni, azon ürügy alatt, hogy a lázadó kamcsatkaiak nem engedik az eladást, nagyszerű aerodromon gyárat állított fel, és 1000 évvel készíteti ott a légjárókat, amik gyorsabb repülésre vannak számítva, mint a mieink. Tudom. Tudod. És tűröd, hogy azt tegye? Tűröm. Először azért, mert semmi jogom sincsen hozzá, hogy valakitől erővel elvegyek egy szigetet, melyet az nem akar nekem eladni, csak azért, mert olyasmi terem rajta, ami eddig az én egyedárú volt. És másodszor azért, mert nekem tetszik az, hogy ők aerodromonokat készítenek 1000 számra, 6 készítsenek. És nem teszesz a magunk védelmére semmit, de igen. Saját légjáróink tetején egy-egy szelelőjukat fúrattam. Dárdai szétnézett a levegőben, de nem találta-e válasz értelmét sehol. Hogy egy szelelőjük mit fog segíteni egy új ellenséggel szemben, az nem ment a fejbe sehogy. Egy újabb hónap múlva ismét elővette Dávidot. Baj van. De ezúttal nagyon komoly. Ez a Gazmazrúr szerteszét jár a Duna fejedelemségekben, keresztes háborúra izgatja a szláv, görög és román népeket, a törökök és magyar barbárok ellen. Bejárja a Bánátot, Erdélyt, és most még csak rablóbandákat szervez, de azoknak politikai jelszavaik vannak, és a kitörés percében meg annyi hadsereg lesz belőlük. Tudom. Ezt is tudod. No, áldjon meg az egyik az Isten, és mibe töröd most a fejedet? Éppen most kötöttem szerződést a budapesti, belgrádi és bukaresti kormányokkal a vaskapu szabályozása iránt. Dárdai kolerikus hahotában tört ki. A vaskapu szabályozása iránt. És ez a te antidotumod egy kitörő nemzetközi lázadás elfolytására? Ezt nem értem. De én értem. És aztán majd megtudod te is. Dárdainak meg kellett benne nyugodni. Egy újabb hónap morzsolódott le. Dárdainak megint új aggodalmai merültek fel. Bajtárs, saját városunk Keblében van a vész. Idegen emisszáriusoktól nyüzsög minden gyárunk. Munkásaink fel vannak bújtogatva. Egy adott jelre minden alsó rétege társadalmunknak megmozdul a talpaink alatt, és megrázza a ráépített várost. Tudom, mindent tudsz. És hogyan vélsz rajta segíteni? Nincs-e alkotmányunk a belforradalom ellen? Igen, egyik alaptörvényeinek így szól, ha a lakosok a társadalmi rend ellen fellázadnak, ha a hatóságok felhívásának nem engednek, az elnökség felfüggeszti az alkotmányt, és kezébe vesz botot, tüzet, vasat. Nekem elég lesz a víz is. Dárdai átlátta, hogy itt egy mohamedán fatalistával van dolga. Ez a predesztinációra bízott mindent. Egyszer aztán, úgy szeptember elején, nyári mulató lakában kereste fel Tatrangit. Nem törődött vele, hogy az most feleséges gyermekei körében családapai örömeinek él, éppen ott kereste fel, Rozali előtt akarta őt megtámadni. Na, édesöcsém, most már nyakunkon a veszély. A prófétai flegmának vége. Annak soha sincs vége, szólt Dávid. Ezúttal úgy hiszem vége. Oroszország uralkodója, vagy jobban mondva uralkodói, 500 000 harcképes katonát összpontosítottak a Dvina torkolatánál, 400 000-et a Visztulánál. Minden katona Halihor páncélinggel van vértezve, és ugyanolyan sisakkal. Tudom. Barbután mintára készültek a sisakjaik. Ezt is tudod. Hát lőfegyvereikről tudsz-e? Minden golyó hegye ihor jegetszel van ellátva, amely 200 lépésnyiről a mi hajló üveg páncéljainkat, mint a kártyapapírost fúrja át. Az nagy vesztegetés. Ez megint felelet? De mit állítunk velük szemközt mi? Léghajórajunknak az ő részükről is léghajóra felel meg. Annak dolga lesz odafenn a levegőben a maga ellenségeivel. Kiharcol ide lenn a földön. Te persze azt hívő vagy, hogy majd kiszáll a síkra megint az a 200 000 honvéd, aki velünk idejött, és aki 10 év előtt hegyeket mozdított el a helyéről, és megette nyersen az ördögöt. De ne felejtsd el, hogy azóta 10 esztendő múlt el. Az a 200 000 honvéd most mint feleséges ember, jámbor családapa, házi úr, gazdag filiszter, ki elhízott, kinek köszvény a lábában. Magam is élő barometrum vagyok. Egyikünk sem az, ami 10 év előtt volt. Akkor készek voltunk felmászni az égbe, most az ágyba is más visz bennünket. Nem mondom, hogy parádénak, ki nem rukkoltathatsz bennünket, hanem ha velünk akarsz valami nyílt ütközetbe menni, akkor már haza is jöttél onnan. Dávid szelíd iróniával mosolygott. Nem fele, barátom. Azokat, akik 10 év előtt dicsőségesen bevégezték nagy kötelességüket, én pihenni hagyom. Családjaik körében, gyáraikban, üzletükben, jól megszolgált úri kényelmükben. Ők már teljesíték, amivel egy életben tartoztak. Mivel véded meg hát akkor városodat? Ez nem elmosolyogni való kérdés, bajtárs. Nekem senki, miért? Aglegény vagyok, de te nézz oda könnyező nődre. Nézz oda két kis gyermekedre, hogyan védelmezed meg őket? Szevérusz az áruló ércbe öntött fejét odatetette Nagy Péter cár lovagszobrának nyakára. Én a honfi megalázva húzom gallérom közé őszfejemet, ha az utcán megyek, hogy ne lássanak. Sásza asszony a babiloni hölgy, a világ bujálkodója koronát tesz átkozott fejére, és a tenőd, a világ szentje, töviskoszorút visel és azt titkolja. Nem látod te ezt? Tatrangi Dávid arca e pillanatban a megdicsőülés fényében látszott sugárzani. Egyik kezével megfogta Rozáli kezét, másikkal Dárdajét. Mind a kettőnek szólt. Ma és holnap készüljetek házatokat, hazátokat hetekig elhagyni, mindent rendben hagyni. Holnap után elviszlek benneteket magammal Kincsolba, és ott megtudjátok azt, hogy mi az én válaszom. A babiloni hölgynek, a pokol királynéjának, és az én mártirkoszorús hölgyemnek, és az én örökké szenvedő édesanyámnak, én magyar hazámnak. Harmadnap elvitte magával az aerodromomban Dávid, Rozálit és Dárdait Kincsőbe. 10 napig maradtak ott. És mikor visszatértek, akkor Rozáli arca ragyogott úgy, mintha ő viselné a koronát. Nem a babiloni hölgyét, hanem az Isten anya koronáját. És Dárdai olyan büszkén egyenesen járt azon túl otthon utcáj, mintha ő adta volna kölcsön a fejét annak a nagy szobornak. Nem Nagy Péter cárnénak, hanem első Árpádénak a budai Szent György téren.